őszintén örvendek, hogy itt lehetek a Teleki Tékó udvarán köztetek. Én Marosvásárhelyen születtem, pár hónapos koromban elköltözünk Dicsőszentmártonba, azért, mert a családomnak azt sugták, hogy jobb, hogyha elhagyja Maros megyét, és inkább költözöm el Maros megyéből, és akkor hát elköltöztünk Maros megyéből, mert a ház is, ahol laktunk, állítólag nagyon gyenge állapotban volt, és elköltöztünk Dicsőbe, mert Dicső abban az időben Brassóhoz tartozott, hogy aztán rá két hónapra visszakapcsolják Maros megyéhez, és hát ugyanaz a családi probléma aztán folytatódott tovább. Ez csak egy zárójel volt, tehát én valóban Marosvásárhelyen születtem. A gyerekéveimet Dicsőszentmártonban töltöttem, de amikor én 16 évesen, 17 évesen visszakerülök Vásárhelyre, tulajdonképpen hazajövök, és én haza is hazajárok. El-el csámbargok a világban, jobbra-balra, jó messzire, jó sokszor, de a szókincsemben, amikor azt kérdezik, hogy mit jelent az otthon, mit jelent hazamenni, azt, hogy fellapozom ezt a szótárat, és abban az jön ki, hogy az Marosvásárhelyet jelenti. Egyébként mit tudjak mondani, mit jelent Marosvásárhely nekem? Hát én nem megyek ilyen kommunista időkre, vagy hogy én mit éreztem akkor, vagy mit nem éreztem akkor. Én akkor érvényesülni akartam a magam szintjén, a magam módján. Jó, a legjobb, a legszebb akartam lenni. A legek legje akartam lenni, és ez kötötte le az életemet úgy a tanulmányi téren, mint a sportéren. Tehát én nem ezt mondom, inkább azt mondom, hogy a Vásárhelynek volt egy olyan hangulata, ami aztán engem elkísért mindenhova. Hogy mi ez a hangulat? Hát, hogyha egy fél év múlva, egy év múlva, ha megveszik a könyvemet, akkor próbálom elmesélni egy portugáliai Fádó bárban lezajlott beszélgetést, ami valós, hogy mit jelent számomra ez a hangulat. Jelent egy tényleg egy örök kötöttséget. Én itt sok arcot nem ismerek fel, egy párat igen, az első sorokban, meg leghátul, meg mindenhol, és azért biztos vagyok benne, hogyha valaki azt mondja, hogy Marosvásárhelyi, én érzem, én tudom, hogy én ahhoz a gondommal hozzáfordulhatok. És hogy a legjobbat kapom, a lehető legjobbat kapom tőle. Na, körülbelül ezt jelenti számomra Marosvásárhely, és akkor a konklúzió az, hogy hát azt hiszem, hogy az otthont jelenti. Nem azt hiszem, tudom, hogy az otthont jelenti Marosvásárhely.
Igen, én ezt tanúsítani is tudom, hiszen Bölöni Lászlóval Kolozsvárról Marosvásárhelyre jöttünk a gépkocsiban, és hát nem tudom, a röpke másfél-két óra alatt hányszor hívták telefonon, és mindig azzal fejezte be, hogy fél óra múlva hazaérek. Tehát számára Marosvásárhely továbbra is az otthon, továbbra is a haza.
A sporttal kapcsolatban nekem nincsenek ilyen szoros kapcsolataim. És most nem viccelek feltétlenül. Azt akarom ezzel csak sugallni, hogy én elcsúsztam akarattal a profizmus felé, és az már rég más. Az nem csak a húj-húj hajrá, vagy nem csak a lupta-lupta ászja, vagy akárki más.
Sincs gólúr ászja.
És azt hiszem, hogy tehát egy ilyen iparág, egy mesterség, egy iparágnak az egyik csavarja próbálok lenni, mert azt mondani, hogy a profi és a futball, ugye, mert én csak erről merészelek egy-két szót mondani, az a sport szón már rég túllépett. És hogyha ezt a megint, mint a magyarozás, mert igen, már rég nem beszéltem magyarul, biztos azért, keresem a magyarázó szótárban, hogy a sport szó Marosvásárhelyen és a futball, akkor sajnos azt kell mondani, hogy valahol nagyon-nagyon elcsúszott a dolog, erről nagyon sokat lehetne beszélni, és ez a sport úgy, mint amatőr sport is, és úgy, mint profi sport is, Marosvásárhelyen óriási betegség ebben szenved.
Említetted, hogy mindig a csúcsra szerettél volna törni, mindig a legjobb szerettél volna lenni. 1977-ben és 1983-ban a legjobb román labdarúgó lettél, a Steauával Becket és szuperkupát nyertél. Ezt követően pedig ugye egy hosszú játékos pályafutás végére tettél pontot, 607 mérkőzésen szerepeltél, ha jók az adataim. Edzőként 506 mérkőzésnél tartasz, és itt a hétvégi Cercle Bruges elleni 1-0-ás győzelmet is belevettük, gratulálunk ehhez külön. Meg annyi országot bejártál, és engedj meg, egy biztos, hogy egy rossz hasonlat, de ugye Didier Deschamps világbajnok lett a francia válogatottal. Didier Deschamps ellen Bölöni Lászlónak a mérlege abszolút jó. 3 győzelem, 1 döntetlen, 3 vereség. Ezek szerint akár Bölöni László is lehetett volna a francia válogatott edzője.
Azt hiszem, elcsúszunk olyan irányba, amit nem érdemes boncolgatni, és veszem ágában sem volt, nem csak nekem, hanem erről döntő embereknek sem. Tehát ezzel, hogyha már szóba jött a VB és...
Ezt azért hoztam szóba, mert ugye volt egy világbajnokság, mennyi időd volt rá, hogy nézed a VB-t?
De nem merem megmondani, mert akkor tudom, az emberek elítélnek. De a VB-n, hát azt hiszem, néztem a döntőt feltétlenül. Nem haraptam én rá a világbajnokságra. Valaki, talán egy fodrász, igen, egy fodrász meséltette valakin keresztül, hogy hát megyek ki a VB-re, tudom, 2-3-4 meccset megnézek. És csodálkoztok, hogy is én nem megyek. Hogy mondjam, annyira tele van a hócipőm a futballal, hogy akkor, amikor van 3-7 szabadságot az évben, akkor semmiféleképp nem gondolok arra, hogy én most elmenjek Oroszországba a mérkőzésre. Úgyhogy hagytam a fodrászra, én megmaradtam a kapálás mellett a kertben. Visszatérve a világbajnokra, bocsánat, hogy közbevágok, mert ez is, hogy megérdemelték, vagy nem a franciák. A franciák igenis megérdemelték, mert a Franciaországban van a világon a legjobb utánpótlás képzés. Annál jobb jelen pillanatban nincs. A világon a legtöbb idegenlégiós futballista, brazilok már lelettek körözve, Franciaországból jön. Nem a németektől, nem a spanyoloktól, Franciaországból jön. Miért? Mert tudatos, jó nevelés van, és tudják, hogy mit ördöglik a lég, tudják, hogy mit kell csinálni. Na, hát ennyi, bocsánat. Tehát a franciák igen megérdemelték.
Ha már itt tartunk a franciáknál, akkor valószínű, hogy sok embert érdekel, hogy mennyire számít a francia fociban az, hogy ugye rengeteg afrikai országból úgymond francia nemzetiségű labdarúgót fognak meg. Nem azt mondom, hogy vásárolnak meg, de honosítanak, és bekerülnek ők is ebbe a körforgásba, akár az utánpótlás neveléstől.
Azt mondtam ugye az előbb, hogy az hova én elcsúsztam, a profizmus, az elsősorban az gazdaságilag egy olyan vállalat kell legyen, amelyik működik. Akkor ez azt jelenti, hogy a befektetéseket azt valahogy úgy kell átgondolni, és a kivitelezést úgy kell olyan ember, hozzáért emberekkel kell azt végezni, akik majd aztán a végtermékre azt mondják, hogy na, ez eladható.
Tehát a játékos a végtermék.
A játékos a végtermék, igen. De be kell fektessek. Na, én mondhatok egy példát, csak félek, hogy nagyon elhúzódik ezzel a dolog, mert említetted ugye, hogy sok a külföldi. Jelen pillanatban mindenhol sok a külföldi, mert megnyíltak a határok. Ma már nincsenek határok. Na most már a franciák idejében léptek, volt is merre lépjenek, mert a volt afrikai gyarmatok nem számítottak külföldieknek. És akkor választhattál. Felnevesz egy fiatal franciát az akadémiádon. Én így próbálom gyorsan elmondani, hogy az a rendben például 3 évig dolgoztam, ott a költségvetése a fiatal, tehát az akadémiának, csak az akadémiának az 4,5-5 millió euró volt. Az sok pénz. És ez ezt ki kellett termeljed. Mert olyan minden évben kifizesz 4,5-5 milliót, az már csak 3 év alatt 15 millió, az egész román futball élne ebből 5 évig. És akkor olyasmi történt, és ez abban azért mesélem, mert abban az időben történt, amikor rendben dolgoztam, hogy volt egy, lehet, hogy valakik emlékeznek rá, volt egy Gorküf nevezetű játékosunk, aki Kolozsváron rúgta a franciáknak az egyenlítő gólját a románok ellen. Gorküf, egy fiatal srác, 17 évesen elkezdett játszani az első csapatban, aztán folytatta, de még maradt egy éve hátra. És hát mit csinálsz ilyenkor, ha hosszabbítasz neki, nem? Hát, hogy még maradjál. Hogy még maradjon, mert használod, és majd eladod még drágábban. Mert hát mondom, hogy pénzt kell termelni.
Piacgazdaság.
Igen, csak a srác azt mondta, hogy köszönöm, egy év nekem bőven elég, én nem hosszabbítok tovább. Ez azt jelenti, hogy egy év múlva már elmehet ingyen. Az azt jelenti, hogy neki már akkor megvolt a csapata. És akkor nagy nehezen kínlódva sikerült eladni a Milánnak 4 millió euróért. És itt tegyek pontot ennek a fejezetnek a végére. Akkor jön egy másik játékosunk, akit NBA-nak hívnak, egy utánpotlás, nem is, egy 19 éves válogatott kameruni, eljött Franciaországban 10 labdáért és egy felszerelésért, és eladtuk ugyanezt a játékost 12 millió euróért Marseille-nek. És nem költöttél rá egy vasat sem. Amíg egy fiatal játékosra évente körülbelül 250-300 ezer euróba kerül Franciaországban egy fiatal játékos. És hát akkor ezzel csak azt akartam sugallni, jó, messziről indultam, hogy ahhoz, hogy gazdaságos legyen, hát ahhoz lépni kellett olyan piac felé is, ahonnan a nyersanyagot olcsóbban veszed meg. Nem? Tehát, és akkor ezért is jött annyi külföldi, afrikai is sok, aztán ezt sikerült bekerülniük a válogatottba, és azért mondják most, elég nem elegáns, legalábbis általam egyáltalán nem értékelt módon, ugye az olaszok mondták ezt, hogy hát ez nem a francia válogatott, hanem ez egy világválogatott. Célozva ezáltal a feketékre. Nem szabad.
Azt mondhatjuk, hogy Bölöni László a marosvásárhelyiek, Marosvásárhely nagy követe lett a világban. Ugyanis azt tudjuk jól, hogy a sport egy közösség, egy város egyik legjobb reklámhordozója. Most Bölöni László a marosvásárhelyiséget, Marosvásárhelyt elvitte, ha jól számolom, edzőként 7 országban, Romániával együtt. Volt Franciaország, Portugália, Belgium, Katar, Szaúd-Arábia, Görögország, Magyarország? Ott nem dolgozott.
Én a magyaroknak mindig ellenfele voltam. Mint játékos és mint edző. És pekhükre, és az én hatalmas nagy örömömre mindig nyertem ellenük.
Mikor kérdezték meg, hogy utoljára tőled, hogy hol van Marosvásárhely? Mikor csodálkoztak rá arra, hogy hoppá, te Marosvásárhelyi vagy?
A legnagyobb az, hogy hol van Marosvásárhely, kimondom románul is, hogy Târgu Mureș, azt ki se tudják mondani, mert komplikált, mert nehéz. De inkább azt kérdezik, hogy hogy van az, hogy, és én most nem a mellemet akarom döngetni, de hogy van az, hogy te azt mondod, hogy magyar vagy, és Romániából jössz, és hogy te a román válogatottban játszottál, de te magyar vagy. Ez a kettősséget, ezt azt hiszem, hogy a határon túl már egyszerűen nem értik. És akkor én rengeteget rajzoltam nekik, látod, ez így van, aztán ez így lett, aztán megint új lett, rengeteget tettem ezt, és mondom, egyáltalán most már teljesen mindegy, a szüleim, a kultúrám, az magyar, de hát én román állampolgár vagyok, tehát nem feltétlenül azt kell én magyarázzam, hogy és szinte nem baj, hogy Marosvásárhely hol van, és mit jelent a telekitéka, hanem inkább azt kell magyarázni a nyugatnak, igen, de mi itt vagyunk, mi itt létezünk, és még nagyon-nagyon szeretnénk létezni. És azt, ahhoz, hogy létezünk, hát aztán azt, azok, akik itt vannak, azt legalább ugyanannyian jól tudják, mint én. Puh, miket beszélek. Mindenek előtt tisztáznom velük szemben, hogy hogy jó, hát én attól lehetek. Magyarországon sajnos erre van, és mindig ezt mondom, hogy sajnos van egy nagyon rossz példa, és azt lehet, hogy jobban megértitek, mondom nekik. Próbáld azt mondani egy horvátnak, hogy szerb. Körülbelül, hát mi hála jó Istennek nem jutottunk odáig el, ahova ők eljutottak. Ezt csak azért is mondom, mert a kapus edzőm egy horvát. Azt hiszem, hogy elérkezik egy olyan korba az ember, amikor kezd érezni, hogy többet kellett volna adni, vagy többet lehetett volna adni, nosztalgiázik, vagy mert már több a szabad ideje, mert többet gondolkodik, nem tudom pontosan miért, de eljön egy ilyen pillanat, amikor igen, adni, még többet akarsz adni. És azok, akik benne vannak a termelésben, benne vannak a dolgok dinamikájában, hát azok ott le vannak kötve, akik pedig idejük van gondolkodni, vagy utazni, azoknak talán több idejük van erre gondolni. Én azt, amit én átéltem, azt hiszem, hogy átharaptam volna a vasrudat is azért, hogy nekem ott kint az a tervem, amiből éppen éltem, vagy amiből belevágtam, hogy az sikerüljön. Bármit megtettem volna, hogy a vízszintjén maradjak, azt hiszem, hogy ez azért sikerült. De ez alatt az idő alatt valahogy én mindig ott volt a szemem előtt, hogy hát jó, de van egy a kombinát, ugye? Hogyha én azon egyszer átjöttem, akkor én már otthon vagyok. Vagy leereszkedem ott a Ákosfalvát, elhagyom, hát utána kész, utána itt vagyok. Azt hiszem, hogy ezt az érzést, ezt valamennyien magunkkal hordozzuk, és amikor ilyen események vannak, például a forgatag. Mert ugye kell a lángot kell éltetni. Hát mivel éltetjük? Mert a fiatal az akar érvényesülni, de hogyha a láng az mindig ég, ilyen rezvezényekkel, vagy egyebekkel, és vásárhelyének van olyan kaliber, most nem akarom én a tanácsokat osztogatni, mert az tényleg csúnya dolog lenne részemről, de a vásárhelynek van annyi momentum a pillanata, amire érdemes odafigyelni, hogy ez a láng égjen, és aztán a visszajövetel is be fog indulni. Nem szabad azt hiszem az ilyen pillanatokat félváról venni, és mondja ezt az, aki néha félváról vette az ilyen pillanatokat. 2 évvel ezelőtt újítottuk fel a lakásunkat, és tettük pontra, hogy jól érezzük magunkat. Terveink mindig vannak, partner is kell hozzá, és én elismerem azt, hogy az igazság az, hogy soha nem találtam egy olyan célt a láng lobogtatáson kívül, amiért nekem most haza kell jönni. Tehát próbálkoztam, egy ideig azt hittem, hogy ha én valamilyen, akármilyen vállalatban részt vennék, hogy tudom én, lenne egy gyufa, nem gyár az sok, egy üzlet, vagy valami, hogy ott vagyok én is valamennyivel, 10%-a, 20%-a, hát hogy kell foglalkozzak vele, hogy az a kapcsolataimat az jobban hazahozna. Nem jött össze soha, tehát nem tudom, hogy ez lett volna, vagy nem lett volna az. Ezt a dolgot én nem használtam ki becsületesen, azt hiszem.
Egy életút beszélgetés ez a mai Bölöni Lászlóval. Ne felejtsük el, hogy azért Bölöni László mindmáig az egyetlen marosvásárhelyi, aki bajnokot, ligáját nyert a régi nevén, a bajnokcsapatok Európa kupáját a Sztyávával 1986-ban, és Európai Szuperkupát. Ezek az emlékek még vissza-vissza jönnek? Még élünk belőlük? Vagy
ezekből élünk?
Vagy ezekből élünk?
Hát igen, igen. Ezek olyan pillanatok, amiket egyszerűen nem lehet elfelejteni, mert mások, és én is, az életemet adtam volna azért, hogy csak egyszer oda jussak. Aztán, hogy még meg is nyerjem, ezek olyan olyan sikerek természetesen, ami feltétlenül ott van benned, és kapaszkodsz beléjük, mert azt hiszem, hogy olyan élményt jelentett nekünk, de olyan élményt jelentett, merem mondani nekünk, és az egész országnak, ami valahogy büszkévé tette őket. Na, ugye, mi is képesek vagyunk rá. Én ezeket, természetesen ezeket az emlékeket őrzöm. Még egyszer mondom, remélem, hogy egy éven belül ezekről még beszélgethetünk. És, hogy mondjam, ezek az én szakmámban, abban, amiben én aktiváltam, ezek azok a csúcspontok, és valahogy én most úgy átgondolok hirtelen azon, hogy mik történtek velem, hát eljöttem, vagy helyesebben visszajöttem Dicsőből, és bekerültem az ASZEA-ba. Hát az már nagy basszizdász volt, hogy az ASZEA-ban játszasz.
Abban az ASZEA-ban.
És abban az ASZEA-ban. És abban az ASZEA-ból, helyesebben már Dicsőben ugye válogatott lettem. Nem semmi. Azt hittem, hogy na jó, hát akkor talán azért, ha egyszer, mert folytatódott az utánpótlás, meg még ilyen, nem tudom, milyen válogatottságokkal, amiket örvendünk neki, csak nem jegyzünk. És akkor a kisördög, az egoista, a kisördög megszólalt bennem, olyan rá, legalább egyszer legyen válogatott is. Hát milyen jó lenne. Hogy egyszer, hogy húzzák a himnuszt neked, jaj, az jó lenne. Aztán volt, egyszer az is lettem, de az lett. Nem mondják azt, hogy véletlenül volt, hát legyek tízszer. Emlékszem, egyszer Jordanescu-val volt egy ilyen beszélgetésünk egy ötödik-hatodik válogatottságomnál, hogy legyek tízszer, hogy nem mondják azt, hogy véletlenül engem is oda tette. Na, és aztán lettem tízszer.
És aztán 108-szor.
Aztán nem érdekelt. A századik? Sokáig nem érdekelt ez a téma. Mindaddig, amíg egyszer, ki vezeti ezt a listát? Dinu, mennyien van? 75. Más, azt hiszem, hogy akkor a 60 körül tartottam. Na, hát legyek én az első Romániában. És akkor emlékszem, hogy 76 lettem, nem is tudom melyik. Talán az angolok elleni mérkőzésen, amikor biztos még önök, ti emlékeztek Veresre, a pártitkára, aki felhívott ünnepség, hogy a nevem az egy Maros megyének egy garancia, egy mit tudom én, tehát jól esett ez az értékelés, akkor na hát ennél tovább nem lehet menni. Ennyi elég, hát Dicső és a legtöbb válogatottság, azt hittem, hogy nincs tovább, közben azt hiszem már kezdtem fogorvoskodni, kicsit majd fogorvoskodom valahol, és hát a futballba is besegítek. Aztán jött a következő lépés, hogy hát eljutottam az Európa-bajnokságra, és aztán ugye volt egy olasz mérkőzés, meg is hasonlók, amik mind jól jöttek nekem, csak eljutottam az Európa-bajnokságra. Na, akkor most már tényleg vége. Ennyi tovább most már hova kapaszkodni Marosvásárhelyről? És akkor keresett meg a Steaua. Ahogy aztán, hogy kerültem és miért kerültem a Steauához, az majd el lehet, vagy lehet róla olvasni, beszélni most azt hiszem, hogy nem, hogy fölösleges, de semmiféleképp csak zárjában nem kényszerített senki engem arra, hogy én oda menjek. Én nem mondom, hogy akartam menni, de én mentem. De nem szorították a fülemet, legyünk komolyak. Tehát igen, de az már azért mentem, hogy valamiért mentem. És akkor, na akkor vetődött fel, aztán most már mégiscsak van egy magyar válogatott, aki százszoros válogatott volt. Bozsik, igen. És hát legyek én is az a magyar játékos, aki a román válogatottban százszor játszik. És akkor emlékszem, hogy Blohin a 100. meccset játszotta a Románia ellen a Temesváron, és hogy rendeztem neki ünnepséget abban az időben, amikor a Szovjetunióban nem volt szabad tiálni. De akkor voltam én 90-100, és akkor jött, na most akkor a 100-ig menjek el. Aztán lett belőle annyi, amennyi, de mégiscsak ez is egy olyan volt, na aztán ennyi tovább, mert tényleg nincsen. És akkor jött a még tovább, aztán a Beksiker, meg a Szuperkupa siker, ami azt mondtam, hogy na most már aztán nem tudom, hogy tovább hova kapaszkodni. Aztán most már lesz belőlem valahol egy fogorvos. Hát, de menjünk el, ha lehet, menjünk el akkor egy évig dolgozni. Egy és fél évig Belgiumba. Na hát az egy és fél év az ott a tart. Röviden ennyi.
Azért rendkívül büszkén mesélsz a válogatottságokról, a 108 válogatottságról, de van-e benned hiányérzet amiatt, hogy még lehetett volna ehhez hozzátenni a 108-hoz? Volt egy periódus, amikor nem kívánatos személy voltál a válogatottban?
Igen, ez az időszak volt, amikor magyarokkal kerültünk össze az EB-selejtező, vagy VB-selejtező, már nem tudom melyik volt, a kettő VB? VB-selejtező volt, és hát az egy olyan dolog volt, ami borzasztóan megmaradt bennem, mert nagyon készültem arra abban az időszakban, nagyon bizonyítani akartam, hogy utána sikerült is. Csak, igen, akkor azért hagyta ki, mert Verdec elvtárs kiadta a parancsot, hogy a magyar válogatott ellen nem játszhat a román válogatottban olyan valaki, aki magyar. Ez Kovács Pisti mondta nekem. Akkor, amikor 70 hányban lettem a legjobb játékos? 73-ban.
77-ben és 83-ban.
Ja, akkor 83-ban ott volt az ünnepsége, és Laci, valamit kell mondjak neked, és akkor Kovács Pisti elmesélte ezt, hogy Verdec felhívatta a központi bizottságba, és nem szabad. De én még borzasztóan szenvedtem, nem akkor, hanem amikor kimaradtam, beteg voltam, hát a szószoros értelemben beteg voltam, annyira fájt. Aztán elmúlt, és amikor hát ugye a magyar románok nem jutottak ki a VB-re, Kovács Pisti és a csapatát menesztették, akkor Lucsesz egy szép nap telefonált, és behívott, mondta, hogy na, dolgunk lesz. Én tudtam, hogy ő a válogatott edző, egy pillanat is sem kérdeztem, hogy milyen dolgunk lesz, én tudtam, hogy mi lesz a dolgom. És az akkor elég tétel volt számomra, hogy utána azt se bánta volna, hogy többet szóba se kerül a neve. De akkor voltam 42-43 szoros román válogatott. De igen, az az időszak, az az egy év kívül kimaradt. Na, akkor gyorsan elmesélek még azt, van idő, azt, hogy meg se kérdem, meg se várom a választ, hogy és utána még én úgy érzem, tehát én kikerültem Belgiumba, aztán volt egy mérkőzés Írországban, ott voltam Izraelben két mérkőzés, ott nagyon jól ment, csapatkapitányság, minden, és jön a rendszerváltás Romániában. Amikor a sportminisztériumba, hát jó, hát akkor elmondom, a sportminisztériumba került Dino. És hát közben ugye folytak a román, megtörtént a rendszerváltás. Keresem a szavakat, mert próbálok minél elegánsabban fogalmazni. Ja, akkor megjelent egy ilyen mondat, nem mondom, volt egy ilyen, mert amikor a válogatottat beírják, a válogatott listát, azt beadják a szövetségnek a technikai csapatához, csak mint formaság az egész, azt hisz be, akit akarsz, akibe te hiszel, és nem a technikai csapat fogja azt mondani, hogy ne, azt ne írj be, hanem a másikat írj be. Én vagyok az edző, azt írok be, akiben én hiszek. És akkor szóba került az, és akkor Bölönit, hát, hogyha Bölöni Lászlót beírjuk, akkor hívjuk be Tőkés Lászlót is. Volt egy ilyen mondat, ami elhangzott a szövetségbe. És akkor az, aki a válogatott edző volt, akkor az nem hívta be Tőkés Lászlót. De bocsánat, Bölöni Lászlót. Igen, de hát én Kovács Pisti idejében maradtam ki egy évig a válogatottból, és végképp a válogatottból Jenne Imre idején maradtam ki. Tehát engem nem a román nem a román kapitányok hagyta ki. Biztos, hogy megyem, mert aztán közben edző lettem. Egy kicsit azt akarom ezzel jelezni, hogy az előbb beszéltünk, hogy az, hogy jó munkát végezni, az kell. Ez is kell, az is. Szükségem van a feketére is, a fehérre is, a barnára is, a szőkére is, és mindenkire. A jóra van. Lehet, hogy, de mindig az edzőnek, mert én most azzal keresem a kenyerem, mielőtt én a csapatot hirdetnék, azelőtt én rengeteget gondolkodom, hogy vajon ki is az, aki kell nekem, akire nekem szükségem van, hogy a víztetején maradjak. És akkor mindig megvan az a mentségem, hogy de én abban hittem. Tehát én nem vádolom sem Kovács Pistit. Én nem vádolom aztán végképp nem Imrét, Jene Imrét. Mert ők mindig mondhatják azt, hogy de hát én már nem hittem benned. Akkor jó, rendben van. Attól még nekem fájhat. Ennyi az egész.
És apropó Kovács István, akit Romániában Stefan Kovács néven ismernek, sokszor még a magyarok is sajnos, ezt azért tegyük hozzá. Úgy tudta motiválni, és ezt Bölöni László nyilatkozta egyszer, hogy úgy tudta motiválni a fiúkat, hogy azért kell megnyerni a mérkőzést, hogy holnap is fehér legyen a kenyér, ne fekete. Tehát ilyen idők voltak, ennyire tudta motiválni?
Nem, ennek
semmi köze?
Elnézést, ennek semmi köze az időkhöz. Az, hogy fehér kenyeret egyél, természetesen ezt ekkora idézőjelbe kell elképzelni. Hát azért, mert végső fogon ezzel azt akarjuk mondani, hogy mindig valamiért játszunk a sikerért, és a siker hozza aztán az anyagi elismerést is, és azzal megveszed a fehér kenyeret, vagy a fekete kenyeret. És aztán, ez is mondom, mind idézőjelben van, mert én történetesen, mint biztos sokan mások, én is a fekete kenyeret eszem jel, mert azt szeretem. Szóval a lényeg az, hogy ez a, amit te mondtál itt az előbb, ez igaz, de ez elsősorban semmiféle köze nincsen ahhoz, hogy abban az időben milyen rendszer volt, és hogy az elnyomó kommunisták, semmi köze ahhoz. Egyszerűen arról volt szó, hogy pénzt nyerhetsz, sikert nyerhetsz, az majd hoz valamit, és akkor hát ezért gyertek fiúk, hajtsunk, legyen fehér kenyerünk holnap is. Valahogy így kell. És Kovács Pista egyébként egy ilyen vagány ember volt, hogy lezserül fogalmazott. Nem volt neki ilyen hátsó gondolata, biztos vagyok benne ebben a fogalmazásában.
Én arra volnék kíváncsi, hogy valahányszor hazaérkeztek Marosvásárhelyre, van-e olyan hely a városban még, már, ahova mindig ellátogattok, amit ki nem hagynátok, hogy megnézzétek? Vagy olyan kedvenc hely, ami eszetekbe jut akkor is, amikor esetleg nem vagytok itthon?
Én ezzel kapcsolatban csak azt akarom mondani, hogy én a cementlapokhoz oda nem mertem soha ki, mert én nem voltam a szép fiú, mint te. Mert oda a cementlapokhoz általában azért mentünk, hogy ott mentünk. Mondták, mert én tényleg nem jártam oda, hogy szétnézél, hogy na, mi a felhozattal. Mi a felhozattal, ugye? Gondoltam rögtön. Ezzel kapcsolatban azt hiszem, inkább nekem egy ilyen körúttam szokott lenni, hogy a főtértől fel a várnál, el az egyetemre. Szeretek lesétálni a sétányon, a bulevárdon, igen. Le a Rákóczi lépcsőn, ki a Ligetbe, és aztán haza a Köteles utcába, persze a városházat figyelme. Én általában ezt a körutat nagyjából megszoktam. Elsősorban a hangulat, például nem, a Vikken telep nem vonz annyira, hogy a cementlapokat megint szóba hozzam. Ez nem vonz azért. Általában ez a körforgalom, ez az a kör, amit én meg szoktam tenni.
Amikor a Ligethez érsz, a stadionhoz, megmozdul a lábad? Füledben felcsengenek még azok a buzdítások?
Ez.
Tudom, hogy már rengeteg csapaton, rengeteg országon vagy túl.
Nem, ez túl
személyes?
Nem, ez túl hősies fogalmazás, hogy a hangulat, vagy hogy esetben mondjuk megmozdul a lábam, vagy nem. Inkább sír a lelkem. Inkább, ha ott vagyok. Főleg, ha ott voltam. Szóval nem tudom, hogy milyen állapotban van. De azt merem, mert nem voltam ott körülbelül, na, ma este elmegyek. De ezelőtt 5 évvel jártam ott körülbelül.
Pont úgy néz ki, most amikor is csak jó a
azért mentem felle ki, mert Ispirnek, mind ismerik Ispirt, ugye? Ispirnek volt egy tévéinterjúja, amin a YouTube-on vagy valahol rámentem, Marosvásárhely, Ispir, Bölöninek a pályája, romokban valami, lássam, hogy mi van. És azt, amit ott bemutattak, egyhogy az igazság volt, és valami borzalmas állapotokban volt a pálya, a stadion, amit tudom én. Azóta egy nagy mar... Mindjárt, csúnyát mondok, ugye? Az volt egy nagy szamárság. Akkor mégiscsak marhaság, nem? A marhaságnak tartom, akkor mondjam ki ott. Hát egy nagy marhaságot csináltak az urak, hogy megcsinálták a stadiont, tiszteletet az atlétáknak. Nem tudok egy atlétáról Vásárhelyen jelen pillanatban. Bocsánatot kérek, hogyha valakit nem is. Csináljunk egy futópályát. Szűz Máriát neki. Ki fogja azt használni? Soha, legalábbis az elkövetkezendő 15 évben senki. De azért megcsináljuk. A lelátót azt valamennyire helyrehozták. A tribün ott van hagyva azóta is. Azt hiszem, amikor én utájára ott láttam. Akkor, amikor azt hiszem, hogy egy olyan szerencsés helyzete van annak a vásárhelyi résznek, hogy ott van a csarnok. A csarnok mellett ott van egy szálloda. Ott van egy 1000 éve készülő jégkorongpálya, bár tegyél már valamit, jégpálya. Ott vannak a teniszpályák. Voltak,
megszüntettek.
Na jó, hál' Istennek. De ott van egy rúgban.
Az is csak volt. Tudod.
Ott van ez a szállodától elkezdve a már nem létező teniszpálya, és ott van a pálya. És a kettő között van egy olyan tér, ami ilyen 500 éves fák között van, amit egy jó kicsi terv alapján ott lehetne egy ilyen szabadidő, vagy mit tudom, egy színpadot koncertekre, mit tudom, összehozni. Errefelé csinálunk egy salakpályát, ahol senki az égvilágon nem megy ki, és 50 méterrel arrébb működtetünk egy olyan pályát, és ami pénzbe kerül. Aztán attól függ, hogy kinek kerül a pénz, ki kapja ezt a pénzt. De ez egy akkora, vagy mondjuk, ez nem, lehetett volna egy szép kicsi gyöngyházat építeni, ahol van tenisz, mert Vásárhelynek volt tenisze, ahol van jégkorong, ahol van sportcsarnok, ahol van futballpálya, ahol van egy színpad, ahol minden ott lehetett volna. Az FTC-nél soha nem hívtak. Az igaz, hogy beszélgettem a jelenlegi elnökkel, Kubatóval, és tulajdonképpen kiábrándított nem ő, hanem az, amiről ő azt gondolja, hogy jó. Nem menjünk most bele, az FTC az Magyarországnak a mindenféleképpen a főcsapata kellene, illene legyen. Azt hiszem, hogy a támogatás is megvan a szponzorok részéről, és a szurkolók részéről, tehát minden megvan ott, hogy működjön. Volt egy jó német edző is, aki körülbelül 4-5 éven keresztül hintette a süket dumát, és költötte azt a pénzt, amit én azt hiszem, hogy magyarországi körülmények között sokkal normálisabban el lehet költeni. De főleg az zavart engem, hogy egy Kubató Gábor, aki egy komoly ember, hogy ennyire be van állítodva, hogy ez a vonal a jó vonal. És hát hagytam, hogy igen, de nem volt. Tehát ezzel be is vesztem az FTC-t, ez nem hívtak soha, de beszéltem Kubatóval, de nem erről, hogy én esetleg oda menjek, ilyen soha nem volt ilyen felkérés. Ami a válogatottságot illeti, próbálom minél helyesebben megfogalmazni. Igen, volt egy olyan időszak, amikor még volt egy év szerződésem, ha nem tévedek, Katárban, igen, és szezon előtt voltunk, akkor ért el jó eredményt a magyar utánpótlás válogatott Egervárival Egyiptomban. Azt már persze, hogy örvendeni kell minden sikernek, de a szakmának elemezni kell, hogy azért hogy is volt az elérve, de akkor is azt hiszem, hogy teljesen logikus dolog volt az, hogyha leváltják valamilyen okból kifolyólag a szövetségi kapitány, akkor az, aki elérte már egy szép eredményt ért el az utánpótlással, hogy az folytassa tovább a dolgot. Na, de hát én nem, és nem is igényeltem, nekem volt élő szerződésem Katárban. Na, de akkor is nagyon-nagyon sokat dumáltam saját magammal, hogy na, szedd össze magad, és bekopogtattam Csányhoz. Én. És bemutatkoztam. Két szó után már tudtuk, hogy miről van szó. És végül is nagyon jó beszélgetés alakult ki, aminek az volt a lényege. Én azért jöttem ide hozzád, hogy ha egyszer, nem most, mert most nekem is dolgom van, és neked is olyan a helyzeted, hogy teljesen logikus, hogy azt tegyél, amit tettél. Egervári? Egervári. Igen, Egerszegy az a valaki más. És akkor őt választották, őt tették oda, teljesen normális. Jó, nekem most nincsen lehetőségem, hogy ajánljak neked valamit, de maradjunk kapcsolatban. És kapcsolatban maradtunk, ami véleményekből, videóellemzésekből, ja Istenem, ilyen vélemények is vannak, kommentálásokból. Egy nagyon jó kapcsolat alakult ki Csányi és köztem. És aztán jöttek a gyengébb eredmények, sajnos, őszintén mondom, hogy sajnos, amire váltani kellett. És akkor jött az ajánlat. De az ajánlat akkor jött, amikor nekem élő szerződésem volt rá egy évre, mert ugye azért futott a válogatott edzője még egy darabig. És akkor olyan helyzetbe kerültem, na most mit csinálok? Most hátat fordítok Katárnak. Én már fordítottam hátat válogatott edzőként, a román válogatottnak is. De én azt hiszem, hogy jól tettem, jó pillanatban tettem, de tudom, hogy mivel járt. Én be voltam perelve, a FIFA-nak én fizettem azért, amiért én elmentem Portugáliába dolgozni. Én a büntetésemet kifizettem, de nem akartam még egy ilyen helyzetet, pláne nem Katárral szemben, ahol azért a juttatás nem semmi. És akkor, mert a csapatom gyengén ment, egy ilyen október-novemberi időszak volt, akkor akármelyikkor megbotlik a csapat, az edzőt menesztetik. Hát akkor, drága jó Istenem, akkor még húzom az időt egy kicsiket, mert ha érdemel botlunk, lehet, hogy engem kirúgnak. Magyarán fogalmazom, durván. Ha kirúgnak, akkor megjött van a lehetőség. És ez az igazság, hogy húztam az időt. Ami nem tetszett Csányinak, amitől aztán Csányi begurult, azt hiszem jogosan, én Csányit egy jó menedzsernek tartom, nagyon rosszak a sugói, borzasztóan gyengék, nívótlan a sugó társasága, akik aztán fennebb sugnak, azok is nagyon-nagyon gyengék, és Csányi megsértődött ezen a dolgon. Gyakorlatilag, amikor én jelentkeztem, neki nem volt csapata, amikor ő hívott, én voltam olyan helyzetben, hogy nagyon-nagyon kényes volt nekem becsapni az ajtót, és eljönni Katárból. Na most már ugye a szívügy, vagy nem szívügy, igen, nekem egy kicsikét fáj az, főleg azért, mert most a nyáron volt nálam egy magyar játékos, és ráéreztem a gyengéjükre. De a magyar játékosnak van több borzasztó gyenge pontja. És ráéreztem arra, hogy azt hiszem, hogy tudom, hogy hol kellene szorítani nekik, hogy ember legyen belőlük. És azt hiszem, hogy hasznos tudnék lenni ilyen szempontból. Tehát igen, sajnálom, de azt hiszem, hogy harangoztak. Ezt már le is nyilatkoztam.